Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét úgy, amint az írva található a János evangéliuma 16. fejezetének a 23. versétől a 33. verséig. A megnevezett helyen a János evangéliuma 16. fejezetének a 23. versétől a 33. verséig szól hozzánk Isten üzenete. A ige hosszára való tekintettel azt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én majd kérem az atyát, értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá a tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek, de eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Isten tegye áldottá ígéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremthessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te legyőzted a halált, és legyőztél minden kételyt bebizonyítva, hogy te valóban Isten vagy. Úr vagy a természet felett, Úr vagy a halál felett, és Úr vagy a mi életünk felett is. Kérünk téged, hogy bocsásd meg nekünk, amikor csak szájjal kérünk arra, hogy a mi életünk felett is Úr legyél, de még mindig magunk akarjuk az életünket irányítani. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy keressük a megoldásokat ahelyett, hogy rád bízva magunkat, tőled várnánk megoldást nehézségeinkre. Kérünk, segíts minket, hogy az életünket le tudjuk tenni a te kezedbe. Tudjuk, hogy ezt az életet te tudod helyes irányba vezetni. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy engedjük az életünk vezetését át neked. Mert tudjuk, hogy míg az ördög hajszol, addig te csendes legelőre vezetsz bennünket. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 294. dicséretünk első versét. A 294. dicséretünk első versét énekeljük el, mely így kezdődik: Jézus vigasságom. Az ének eléneklése alatt megkérjük a gyermekeket, és akik a gyermekisten tiszteletre érkeztek hozzánk, hogy az ének eléneklése alatt fáradjanak a gyermekisten tisztelet helyszínére. az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található a János evangéliuma 16. fejezetének a 33. versében. A megnevezett helyen a János evangéliuma 16. fejezetének a 33. verséből így szól hozzánk Isten üzenete. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Kedves testvéreim, felolvasott ígénk Jézus halála előtti tanításából való. Ebben az ígében Jézus három dolgot hagyott az ő tanítványaira. Az első ilyen dolog az, hogy nyomorúságotok lesz. Jézus nem ígérte a tanítványoknak kényelmes életet. Nem ígérte az ő tanítványainak, hogy a betegségek, gondok, a problémák majd elkerülik őket. És talán mi is tudjuk azt, hogy mit jelent ez a szó, hogy nyomorúság. Talán mi is tudjuk, hogy milyen igazak Urunknak a szavai. Esetleg saját magunk is megtapasztalhattuk már azt, hogy Jézus milyen nagy igazságot mondott ki. Ezen a világon nyomorúságunk van. Gondoljunk bele, hogy már nem sokkal Jézus halála és feltámadása után üldözni kezdték a keresztényeket. Minket, hála az Istennek, még nem üldöznek, de akkor is tudjuk, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy nyomorúság. Hiszen nekünk is meg kell küzdenünk életünk mindennapi harcaival, és sokszor ezek igenis nem könnyű küzdelmek. Én is ismertem egy keresztény embert, aki egy nap azzal a kérésével fordult az ő lelkipásztorához, hogy kérem, imádkozzon értem, mert jelzálogot tettek a lakásomra, és nem tudom, hogy mit hoz a holnap. De már más hívő testvértől is hallottam, hogy bizony voltak olyan időszakok az életében, amikor nem tudta, hogy mi fog kerülni az asztalra, mert minden pénze elfogyott. Olyan könnyű bízni Istenben, amikor nincsenek megpróbáltatások az életünkben. De amikor elcsüggedünk, mert nem látunk kiutat megpróbáltatásainkból, tudunk-e akkor is Istenben bízni? Nemrég olvashattuk a Bibliaolvasó kalauz szerint Dániel prófétának a könyvének a 3. fejezetét. Ebben a fejezetben Dániel három barátja, Sidrák, Misák és Abednego nem voltak hajlandóak lehajolni az aranyszobor előtt, melyet Nabukadnecár király állítatott. És a király azt mondta ennek a három barátnak, hogy ha nem hódolnak az aranyszobor előtt, akkor beveti őket az izzó tüzes kemencébe. És Dániel barátai azt mondták a királynak, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani, még a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Tehát Dániel barátai még akkor sem engedelmeskedtek a király parancsának, hogyha ezért a király halálra ítéli őket. Mert bíztak Istenben. De hozzátették, hogy de ha nem tenné is. Milyen nagy öröm az számunkra, amikor Isten kiszabadít minket egy-egy nehézségből, amikor benne vagyunk egy nagy lelki válságban, és azt sem tudjuk, hogy mi lesz velünk. És egyszer csak a legváratlanabb módon Isten jön, és kiemel minket a mélységből. De minden nyomorúságtól megszabadít bennünket az Isten? Kedves testvérek, semmi kétségem nincs afelől, hogy volna olyan nehézség, melyből Isten ne tudna minket kiszabadítani. De Dániel barátai kimondták, hogy ha nem szabadítja meg őket Isten, ők akkor is inkább neki engedelmeskednek. Bizony, vannak helyzetek, amikor Isten megengedi, hogy az ő gyermekei azt az utat járják, amelyek nyomorúságokon át vezetnek. Amikor az érvényesül, hogy de ha nem tenné is. Hát gondoljunk csak bele, hogy az utolsó vacsorán Jézus a Getsemáné kertében így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. És Isten nem szabadította meg Jézust, hanem engedte, hogy végigjárja azt az utat, ami szenvedésekkel van teli, és végül a kereszthez vezet. De azzal, hogy Jézus, azzal, hogy Isten Jézust nem szabadította meg, másokat szabadított meg. Mert azzal, hogy Isten megengedte, hogy az ő fia szenvedjen, majd meghaljon, kedves testvérem, ezzel téged és engem is megszabadított. Egy alkalommal egy rákban szenvedő idős úrral beszélgettem, és ez az ember már a végső stádiumban volt, ezért nagy fájdalmai voltak, amiket nagyon erős fájdalomcsillapítókkal tudtak csak enyhíteni. És ez az ember így imádkozott. Kegyelmes Istenem, kérlek, engedd meg, hogy felépüljek betegségemből, de ha úgy látod jónak, hogy elvedd az életem, én azt is megköszönöm, mert tudom, hogy Jézus haláláért és feltámadásáért te magadhoz fogod venni az én lelkemet. Kedves testvéreim, Dániel barátai és ez az ember nem tudták, hogy mit fog hozni a holnap. Azt gondolták, hogy nagy valószínűséggel az életük itt most véget fog élni. Ennek ellenére ők reménykedtek. Nem látták előre, hogy mi vár rájuk, de egyet tudtak. Azt, hogy történjék bármi is, semmi sem szakíthatja ki őket az Isten kezéből. És ebben bíztak. És talán te is épp egy nagy nehézségben vagy. Talán te sem látod most a kiutat abból a helyzetből, amibe kerültél. És talán fogalmad sincs arról, hogy ebből a válságos helyzetből hogyan lehetne kijutni. És ha ez így van, akkor ezen a vasárnapon Jézus kérése hozzád is szól. Bízzatok! Jézus ennyit kér. Bíz bennem! Olyan könnyen eltántorodunk, amikor megpróbáltatások érnek bennünket. Amikor éveken keresztül imádkozunk valamiért, és látszólag nem történik semmi. Egyre csak imádkozunk, de mégis úgy érezzük, mintha imádságainkat nem hallgatná meg Isten. És mit tesz ilyenkor az ember? Szép lassan elkezdi megvonni a bizalmát Istentől, és helyette másban kezd bízni. Például saját magában. Azt gondolja, hogy majd én intézkedem, majd én megoldom az én problémáimat. És talán észre sem vesszük, hogy szép lassan kivesszük Isten kezéből az életünket, és azt elkezdjük mi irányítani. De van egy gond. Az, hogy mi nem ismerjük a jövőt. Nem tudjuk azt, hogy mit hoz a holnap. És lehet, hogy sikerül egy nagy nehézséget megoldanunk, egy problémából kiutat találnunk, önerőből. De éppen lehet, hogy épp ez a megoldás fog minket egy sokkal nagyobb megpróbáltatásba bevezetni bennünket. Egy történet szerint egy ember egy reggel elaludt, mert az ébresztő órájában lemerült az elem. És emiatt ez az ember elkésett a munkahelyéről, amiért később elbocsátották az állásából. És ez az ember a történet szerint, amikor hazafelé tartotta munkájából, betért egy templomba, és imára kulcsorva a kezét imádkozott, és imádság közben vádolta Istent, és azt mondta, hogy hát Uram, miért hagytad, hogy ez történjen? Miért engedted meg, hogy velem ez történjen, mikor én is a gyermeked vagyok? Mikor én is téged követlek? Nem is törődsz velem. Ezek után én miből fogom tudni eltartani a családomat? És a történet szerint Isten válaszolt ennek az embernek az imádságára, és azt mondta, hogy gyermekem, ha te fölébredtél volna, és elindultál volna időben a munkahelyedre, útközben egy olyan autó baleset ért volna téged, amelyben az életedet veszítetted volna el. Ha meghaltál volna, valóban nem tudtad volna eltartani a családodat. Így azonban még mindig kereshetsz magadnak új állást. Éppen ezért ahelyett, hogy engem vádolsz, inkább bízz bennem, mert én tudom, hogy a te életed hova tart. Nekem a te életeddel is van tervem. Ebből a történetből jól láthattuk azt, hogy Istennek mindannyiunk életével van terve. Ő tudja, hogy a mi életünk hova tart. A tiéddel is és az enyémmel is van terve. Talán még nem látod azt, hogy hogyan fogsz kijutni ebből a nehézségből, de abban biztos lehetsz, hogy Isten elindult. Ő úton van, hogy segítsen rajtad. Emlékezzünk vissza arra, hogy milyen nagy öröm volt az, amikor Isten egy-egy nehézségből, egy-egy megpróbáltatásból kiemelt bennünket. Milyen nagy öröm volt átélni a szabadítás örömét. De amikor ránk szakadtak a problémáink, amikor a nehézségek közül nem tudtunk fölállni, és milyen nehéz volt akkor cipelnünk életünk terhét. Mennyivel könnyebben cipeltük volna ezeket a megpróbáltatásokat, hogyha tudtuk volna, hogy ezek a nyomorúságok már csak néhány hétig fognak tartani. Vagy milyen könnyű lenne számunkra, mennyivel könnyebb lenne cipelnünk terheinket, hogyha Isten azt mondaná nekünk, hogy már csak egy év, és utána minden helyre fordul. Mennyivel könnyebben cipelnénk terheinket, ha tudnánk előre, hogy ez meddig fog tartani. De nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy Istenben bízhatunk. Ő tudja, hogy a mi életünk hova tart. És ő neked is ígéri a Jeremiás 29.11-ben, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Nem békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Testvérem, te tudsz-e abban bízni, hogy Isten számodra is egy reményteljes jövőt készített el? Egyszer olvastam egy idős hölgy bizonyságtételét, és ez az idős hölgy leírta az ő bizonyságtételében, hogy amikor ő még kisgyermek volt, akkor, amikor még kisbaba volt, akkor a szülei vettek egy hintaágyat, és egy gyermekeknek készült hintaágyat, és abban ringatták, hogy el tudjon aludni. És ennek a hintaágynak az egyik csavarja egy alkalommal meglazult, és elengedte magát, és ez a hintaágy leszakadt. Úgyhogy benne volt ez a kisbaba, és a hintaágynak a lánca végigvágta a kisbabának az arcát, és az esés közben úgy esett ez a hölgy, hogy kisgyermek korában, hogy megsántult. Ennek a balesetnek a következményét ez az idős hölgy egész életén át kellett, hogy viselje, hiszen a seb, a heg az arcán, annak a nyoma megmaradt. És leírta ez az idős hölgy, hogy ő egész életében csak arra vágyott, hogy az Isten adjon neki egy társat, egy fiút, aki őt is szereti. És imádkozott ezért, és teltek az évek, és nem történt semmi. Aztán egy reggel, amikor épp a iskolába sietett ez a lány 16 évesen, akkor odaszaladt hozzá egy fiú, és azt kérdezte tőle, hogy hogy tudsz így élni, hogyan csinálod? Az összes barátnőnek már udvarlója van, de téged ki tudna szeretni, mikor így nézel ki? És ez a hölgy leírta a bizonyságtételében, hogy aznap ő hazaszaladt, bezárkózott a szobájába, és könnyes szemeivel imádkozott egy társért. És nem történt semmi. Aztán ez a hölgy leírta, hogy évekkel később elkerült egy egyetemre, ahol megismerkedett egy fiúval, akivel később összeköthette az életét, és 12 gyermeke közül 5 lelki pástor lett. És kedves testvérek, ebből a történetből jól láthatjuk azt, hogy Isten számára nincs reménytelen eset. A te életedet is ő tudja újjátenni. A te problémáidat ő tudja megoldani. Mi is oda vihetjük, oda mehetünk az Istenhez a mi problémáinkkal. Mint amikor egy kisgyermeknek eltűnik a számára legkedvesebb játéka, és oda viszi az édesapjához, hogy javítsa meg. Talán még mi is emlékszünk rá, hogy amikor gyermekek voltunk, és eltört egy számunkra nagyon kedves tárgyunk, hát azt gondoltuk, hogy hát a mi édesapánk a legokosabb a világon. Hát ha valaki, ő meg tudja javítani. És oda vittük a mi összetört tárgyunkat apuk édesapánkhoz, hogy javítsa azt meg. Hát ugyanígy, kedves testvérek, Isten elé oda vihetjük a mi összetört életünket, és kérhetjük, hogy ő javítsa azt meg. Neki van hatalma alkoholistákat megszabadítani. Neki van hatalma drogfüggőket megszabadítani. Neki van hatalma elcsúszott életeket helyreállítani. Van hatalma elesetteket fölemelni. Van hatalma elítélteket megszólítani. És van hatalma a te életedben is csodát tenni. Tudsz-e ebben bízni? Jézus ígéretet is kapcsolt az ő kéréséhez. Azt mondta, én legyőztem a világot. Ez pedig azt jelenti, hogy a világi emberek, a hívő emberek, akik még nem tértek meg, azok bizony rengeteg alkalommal keresik az alkalmat, hogy bántsák Isten gyermekeit. Azonban ezek az emberek tehetnek bármit, nincs hatalmuk felettünk, mert Jézus győzelmet aratott felettük. De hogyan hozta el ezt a győzelmet? Az ember azt gondolná, hogy győzelmet az csak fegyverrel, erőszakkal lehet elérni. Jézus azonban pont úgy hozta el a győzelmet, hogy az ő életét áldozta fel. Nem kivont karddal, nem erőszakkal érte el a győzelmet, hanem éppen úgy, hogy az ő életét föláldozta értünk. Az Ézsaiás próféta így ír erről. Kínoszták, és ő megalázta magát. Száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt. Ő sem nyitotta ki a száját. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon véssük jól a szívünkbe, hogy értünk, valaki meghalt. Értünk, valaki az életét áldozta. Hiszen mi azért tette, mert mi mindnyájan napról napra szaporítjuk a bűnt. Amikor rosszat gondolunk, amikor pletykálkodunk, vagy amikor napok telnek el úgy, hogy nem foglalkoznánk Isten igéjével, bizony bűnt követünk el, és Isten a bűnt nem tűri meg. Ezért minket sem tűrhetne meg, de Jézus azért, hogy minket Isten az ő fiaivá fogadhasson, föláldozta az életét. Ő vállalta a keresztet és annak minden borzalmát, hogy mi is, ami összetört életünkkel, odaállhassunk Isten elé, és azt mondhassuk, hogy kegyelmes Istenem, nekem nincs egyebem, csak ez a bűnnel beszennyezett életem. De én ezt az életet, én neked szeretném adni. Azért tudunk odaállni Isten elé, mert Jézus a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett. Jézus meghalt és eltemették. De a legnagyobb öröm az, hogy az, aki azt mondta, hogy utolsó ellenségként győzetik le a halál, az beteljesítette az ígéretét. Mert miután legyőzte a természet erőit, miután legyőzte az emberek betegségeit, miután legyőzte az ördög munkáit, miután legyőzte a világot, a halált is legyőzte. És ezzel bebizonyította, hogy ezen a világon nincs olyan erő, nincs olyan hatalom, melyet ő ne tudna legyőzni. Bízzunk benne, és higgyük el, hogy Isten még a mi megpróbáltatásainkat is le tudja győzni. Ő az, aki meg tudja tenni, mert mindenható Isten, és ő az, aki azt meg is akarja tenni, mert ő a mi mindenható, szerető atyánk, aki neked is ígéri ezen a vasárnapon, hogy bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Amen.